Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten egyszerű, és az egyszerűeknek tárja fel magát, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Beszédének témája remélni annyi, mint megsejteni. A jubileum a remény zarándokaivá tesz bennünket, mert megsejtjük, milyen nagy megújulásra van szükségünk nekünk és az egész világnak. Az imént mondtam, megsejtjük, fogalmazott Leó pápa, majd hozzátette. Ez az ige, megsejteni, a lélek mozdulatát írja le, a szív értelmét, amelyet Jézus főként a kicsinyekben, vagyis az alázatos lelkű emberekben talált meg. Gyakran ugyanis a tudós emberek keveset sejtenek meg, mert azt hiszik, hogy már mindent tudnak. Jó dolog viszont, ha van még hely az elménkben és a szívünkben, hogy Isten feltárhassa magát, emelte ki a Szent Atya katekézisében. 14. Leó pápa az általános kihallgatás végén elmondta. Szombaton az ukrajnai Bilkében boldoggá avatták a Munkácsi Egyházmegyéhez tartozó Orosz Péter pál atyát, akit 1953-ban öltek meg a hit elleni gyűlöletből. Amikor a görögkatolikus egyházat betiltották, ő hűséges maradt Péter utódához, és bátran folytatta titokban lelkipásztori szolgálatát, tudva, milyen kockázatot vállal. Kérjük ennek az új boldognak a közbenjárását, hogy nyerje el a drága ukrán nép számára a kitartást a hitben és a reményben a háború drámája ellenére. Az összefogásnak köszönhetően újulhatott meg a két sopronyi templomtorony süvege. Az összefogásra pedig oly nagy szükség van napjainkban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Békés vármegyei településen. Soltész Miklós a Szent István király templom toronysüvegének felszentelése alkalmából tartott ünnepi szentmisén kiemelte. Az összefogás kihat a hitre és a lélekre, a szlovák nemzetiség megmaradására, a szlovák-magyar kapcsolatokra és a két nemzet törvényhozására is. Felidézte, hogy a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében megújult 3800 és megépült 200 új templom. Előbbibe tartozik a két sopronyi is. A szlovák nemzetiségi templomok megújítása pedig hatással van a nemzetiség megmaradására, jegyezte meg. Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna, írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az X közösségi oldalon. Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül, fogalmazott a kormányfő. Volodymyr Zelenszkijt említve azt írta, hogy elnök úr minden tisztelettel hagyja abba az aklatásunkat. A Magyar Honvédség visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét, írta a Honvéd vezérkar a honvédelem.hu oldalon megjelent közleményében. Úgy fogalmaztak, a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan a nap 24 órájában forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határmenti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határmenti repülés. Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség vagy a magasság, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken. A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja. A hazánkba irányuló kőolaj ellátás folyamatos. Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolaj vezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön. Végül az időjárásról. Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos esőzápor. A Dunántúli középhegység területén zivatar sem kizárt. Az északi a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiatalait az egri bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 28-ai száma, a tartalomból. A befogadó szeretet és az örömteli egység tanúi. Családok és közösségek találkozója a Kattárson. Hinni, segíteni, inspirálni. A szuverén máltai lovagrend nagyispotályosa József D. Blotz a máltai identitásról és a magyar modellről. Romanelli plébános üzenete Gázából, a gázai oltárról a békéért könyörgünk. Megújul a Bélapátfalvi ciszterci apátság. Hamarosan révbe érhet a Bélapátfalvi apátsági templom felújítása. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kegyelem, élet adó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, amit nappal mérlad.
Hald meg hát
erősen ez a szó minden Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter, mai témáink röviden. Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de még is tudjuk, hogy ugyanolyanok.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem emlékeztek egykori lelkipásztorukra is. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban.
Mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyőbábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő, vagy erkölcsőz prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat, Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket. Benke Kinga lelkipásztort, az Országos Református Nőszövetség alelnökét, a Tiszán Inneni Református Nőszövetség elnökét hallják a kezdeményezésről.
Amikor a kerületünkben új vezetőség volt 2024. januártól, akkor a vezetőséggel összeültünk, és azon gondolkoztunk, hogy mi az a program, illetve programsorozat, amit egy éven keresztül tudunk az asszonytestvéreknek biztosítani, illetve mik azok az új dolgok, amiknek a bevonásával újraélethetnének ezek a nőszövetségek, illetve olyanok is be tudnak kapcsolódni, akik eddig féltek, vagy nem mertek bekapcsolódni. A kerületi konferenciánk mindig úgy szerveződik, hogy hozhatnak gyereket is a szülők, hiszen nagyon sok fiatal anyuka szívesen csatlakozna, csak nem tudja kirehagyni a gyermekét. Ezért mindig van ott a előadótermen kívül egy olyan külsős helyszín, ahol a gyerekeknek gyerekfelügyeletet, foglalkozásokat biztosítunk, és így az anyukák szívesen jönnek, nyugodtan vannak itt, tudják, hogy bármikor kimehetnek, illetve a gyerekek bármikor bejöhetnek hozzánk. Ez egy nagy lendületet ad ennek a konferenciának, mert így nem csak az idősebb generáció, aki nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy mi fiatalabbak, tőlük nagyon sok mindent elsajátíthatunk, megtanulhatunk, az ő saját tapasztalataikat adják át nekünk, és ezáltal más rálátásunk lesz a családunkra, a családi életre, a gyerekek nevelésére is.
Kegyelem lélektől lélekig, ez a mottója annak a nagy kezdeményezésnek, amelyet elindítottak. Ez már a második alkalom. Milyen üzenetet hordoz magában az, hogy református nők, a Magyarországi Református Egyház tagjai itt ebben a formában, ilyen fórumon is együtt tudnak lenni, nem csak otthon a gyülekezetben?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de mégis tudjuk, hogy ugyanolyanok.
A konferencia mostani témája az rímel a Magyarországi Református Egyház tematikus évére, az ifjúság szolgálatának az évére. Hogyan tudják ezt női szemszögből megközelíteni?
Hát azt gondolom, hogy csak nőként tudjuk megközelíteni ezt, az ifjúság nevelését, hiszen természetesen szükség van a férfiakra is a gyerekek nevelésében, de azért jó részt a nők veszik ki a részüket a gyermekek nevelésében, és azt gondolom nem mindegy, hogy tudjuk a gyerekeket nevelni, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket. És hogy efelől iránymutatást, ha csak a világra hallgatunk és a világi médiát nézzük, természetesen ők is mutatnak irányt, csak nem biztos, hogy bibliai irány az, amit mutatnak. És sokszor mostanában látok olyan cikkeket, hogyha engedjük, hogy a gyermekeink azt csináljanak, amit akarnak, akkor vadállatokat nevelünk belőlük, és még egy 3-4-5 éves gyereknél nem hiszi el az ember, de amikor látja, hogy felnőtt 10 éves korában, hogy mivé válik, és hogyan viselkedik a többiekkel szemben, akkor elgondolkozik, hogy vajon jól csináltam-e mindent, csak onnan már vagy nem, vagy nehéz fordítani.
Milyen formában tudják ezt a témát itt a konferencián feldolgozni?
Erről szólt az áhítat is, és két előadónk is lesz, akik ezt a témát különböző szemszögből járják körbe. Az egyik Hangoni Birta Melinda, aki mint gyülekezet lelkészként járja körbe, hogy hogyan is kell egy gyereket nevelni a Biblia alapján, Biblia szerint. A másik előadónk pedig Fukné Fukász Enikő, aki mint iskolaigazgatóként látja, hogy a beérkező gyerekek milyen hátterrel, milyen nevel és hogy hogyan viselkednek az iskolába, és reflektál ezekre, hogy valóban van hatása annak, hogy otthon mit mondunk és mit teszünk a gyerekek előtt.
2025 az ifjúság szolgálatának éve a Magyarországi Református Egyházban, erre rímelnek a mai nőszövetségi konferenciának az előadása is. Egyiket Fukné Fukász Enikő, a Veresegyházi Kálvin téri református általános iskola igazgatója tartja.
Érdeklődve hallgattam az előttem szólókat, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy bár nem tudtuk egymás előadásainak, áhítatainak a tartalmát, mégis annyira jó érzés ez, hogy a Szentlélek mennyire egybefűzi azt a hangsúlyt, az andó mondandót, amit tényleg a szívükre helyezünk ma az embereknek, és nagyon hálás vagyok, hogy eszközként ebben én is részes lehetek. Illetve talán annyi, hogy így az iskola oldaláról, hogy családilag és gyülekezetileg is, és az iskolai nevelésben is, vagy pedagógusként is, ennek nyomatékot adhatunk, ezért nagyon fontosnak tartom ezt a mai alkalmat.
Ha ifjúság, akkor nevelés, ha nevelés pedig iskola, és talán van még egy többlet, amit a református intézmények tudnak adni a fiatalok számára ezen a téren.
Azt gondolom, hogy a nevelési szinterek, hogyha csak a pedagógia ilyen szintű értelmében is beszélünk róla, a család és az iskola. Egyházi intézményként ott van egy harmadik lábként a gyülekezet, és ez egy nagyon fontos része a mi nevelési életünknek, hogy a családokat egyben tudjuk megtartani, legyen ez nehézség, vagy egy öröm, vagy bármi olyan krízis helyzet, amivel szembe kell nézniük a családoknak. Ott nem csak az iskola van és a család, hanem ott van egy harmadik láb a gyülekezet, és ennek az erősítése az, ami szerintem a legfontosabb feladata az iskolának.
Önöki egy gyülekezeti fenntartású intézmény?
Igen.
És
igen.
Milyen az együttműködés a helyi reformátusokkal?
Mi már 19. tanévüket kezdtünk az idén, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jól működő, imádságon alapuló, mindennapi szoros kapcsolatban lévő rendszer ez a miénk.
Milyen kihívásokat lehet ma 2025-ben a fiatalok nevelése terén? Gyakran emlegetik a pedagógusok, a tanárok, de még a szülők is, hogy ezek a mai fiatalok, ezek a mi időnkben mennyivel jobb volt. Másabb a mostani ifjúságot nevelni?
Az az igazság, hogy a bezzeg a mai fiatalokat már Szókratész is idézte, és igen, más körülmények vannak, más hatások érik őket, de a nevelési cél szerintem az ugyanaz, mint sok száz évvel ezelőtt, és pontosan az a tradíció, az iskolai kultúra, ami mögöttünk van, az a nevelési többlet, amit adni tudunk egy egyházi iskolában, az, ami megtart bennünket. De az tény, hogy a gyerekek olyan világban nőnek fel, ami nem csak rájuk gyakorol hatást, hanem a szülőkre is, és ebben stabilan megállni nagyon nehéz, és abban van a felelősségünk, hogy segítsünk kapaszkodókat nyújtani, hogy mi az, amiben ők a mindennapi életben tudják a saját gyerekeiket nevelni, milyen értékrendet kell ahhoz kialakítani, hogy ők megálljanak ebben a viharos világban.
És milyen felelősséget vállalhatnak ebben a nők? És ki más, ha nem ők tudnak stabilitást adni?
Nyilván édesanyaként is felelősségünk van ebben, hiszen már azok a beszélgetések, azok a kisgyermeki esti mesék, ahogy itt most el is hangzott az egyik előadás vagy bizonyságtétel kapcsán, hogy nagyon nem mindegy az, hogy milyen beszélgetések zajlanak otthon a családban, és a legnagyobb problémát abban látom, hogy ezek a beszélgetések kihalóban vannak, vagy nagyon kevés idő jut ezekre a beszélgetésekre, és a nők is visszamennek a munkavilágába, és kevés és idő jut arra a feladatra, amit mi Istentől kaptunk, hogy neveljük a saját gyerekeinket, és az ő útjára vezessük őket.
Fontosnak tartja, hogy egy ilyen fórumon, mint a mai, van lehetőség arra, hogy megvitassák ezeket a témákat?
Mindenképpen fontosnak tartom, és talán azt is, hogy nyilván a helyi kisközösségeknek megvannak azok az alkalmai, ahol egymást tudják erősíteni, de az, amikor el tudnak jönni gyülekezetenként, és egy nagyobb lélegzetvételű konferencián hallanak ugyanolyan vagy más jellegű problémákról, hogy együtt fel tudnak készülni, hogy tudnak imádkozni, hogy tudományos oldalról is alá tudják ezeket a dolgokat támasztani, lelkileg megerősödnek, ez mindenképpen nagyon fontos feladat.
Ez önnek is feltöltődést ad az előadás előtt, után?
Abszolút, és tényleg az, hogy lélektől lélekig konferencia és a kell hívó szó szerintem egy nagyon-nagyon találó szava a konferenciának, mert szükség van erre, és muszáj ezzel foglalkozni, kell ez a konferencia.
Hogyan tud kapcsolódni ehhez a nagyszabású témához, ami most igen aktuális? Angolnév írta Melinda református lelkipásztort.
Nagyon egyszerűen onnan indulhatunk ki, hogy tulajdonképpen mindnyájan voltunk fiatalok egyszer. Akik most itt vannak, többnyire már az idősebb generációt képviselik. A fiatal generációnak a nevelése az mindig az idősebb korosztályra van bízva. És én azt gondolom, hogy ezért fontos tisztázni azt, hogy mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel. Semmiképpen nem az a jó válasz, hogy megcsóváljuk a fejünket, hogy elnye-elnye ezek a mai fiatalok, hanem ettől sokkal többet tehetünk értük, és éppen mi vagyunk azok, akiknek a kezébe van a jövő. Én azt gondolom, hogy mindnyájan tanítók vagyunk a legkisebb szinten és a legmagasabb szinten is, hogyha úgy tetszik, és nem mindegy, hogy milyen tanítók vagyunk. Az én tapasztalásom az, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy hitelesek maradjunk. Soha nem várhatunk el mást a fiataloktól, mint azt, amit saját magunktól is elvártunk, vagy amit saját magunk mi meg tudunk nekik mutatni, amit eléjük tudunk élni. Hiszen, hogyha elismerjük a saját tévedéseinket, a saját hibáinkat, akkor azzal abban tudjuk segíteni őket, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, ti sem vagytok azok, és nem is várjuk el tőletek, de van egy olyan út, amit végig kell járnotok, és nem mindegy, hogy ezen az úton hogyan haladtok, hogy van-e egy konkrét értékrend, van-e egy olyan meghatározó pont, egy kiindulási pont, ahonnan el lehet indulni, ahova vissza lehet térni, amikor irányt kell módosítani, és én azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon fontos, hogy el tudjunk nekik mondani, hogy az életút az valahol kezdődik, és valahol véget ér, és nem mindegy, hogy közben hogyan járjuk ezt az utat.
Konferencián láttam egy feliratot, amelyen az szerepelt, hogy bölcsen nőnek lenni. Mit jelent ma bölcsen református nőnek lenni?
Hát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, olvassuk, és én azt gondolom, hogy mi is akkor lehetünk bölcsek, hogyha az Isten erre teljes egészében ráhagyatkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem egykori lelkipásztorukra is emlékeztek. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban. Helyszíni összeállításunkban először a gyülekezet lelkészét, Viktorné Kardos Erikát hallják. A riportot Sütő Dávid Pelé készítette.
Viktorné Kardos Erikával, a helyőbábai gyülekezet lelkészével kezdem az összeállítást. Miről is szól a mai alkalom, mire is hívták össze a gyülekezetet, az ideérkezőket?
Szeretettel köszöntök mindenkit, az örömről szól a mai alkalom. A hálaadásról szól, egy kicsi gyülekezet nagy álma, és sok-sok imádsága valósult meg azáltal, hogy a templomunk külső felújítása megtörtént ebben az esztendőben. Sokszor voltak ennek a hátunk mögött levő útnak reménytelen szakaszai, és úgy látszott, hogy talán nekünk ez nem is sikerülhet, és mindig biztatott bennünket Isten, és imádkoztunk, és a mai napon meg örülünk és hálát adunk. Szívből kívánom, hogy mindenki érkezzen meg ebbe az ünneplésbe, csak ugyan azzal a jó lélekkel, amivel készültünk rá.
gyülekezet, illetve lelkészként, tiszteltes asszony, hogyan készültek erre a mai alkalomra, mi lesz itt a templomban, hogyan néz ki úgymond a program, ha fogalmazhatunk így?
Ha lenne rólunk egy drónnal készített felvétel, akkor azt mondanám, hogy szerintem úgy néztünk ki, mint egy nyüskű hangyaboly. Mindenki szaladt és tette a dolgát, és próbálta megtalálni a neki való feladatot. Takarítottunk, udvart rendeztünk, épületet próbáltunk tisztává tenni, gyülekezeti házat, parókiát, és hát persze megújult templomot szerettük volna olyan fogadóképessé tenni, hogy az méltó lehessen erre a mai alkalomra. Tehát nagy izgalommal készültünk. Talán a 70-es években volt utoljára ilyen nagy ünnepe ennek a gyülekezetnek. Azt gondolom, hogy sokan még a mostani generációk közül nem is éltek meg itt Helyőbábán hasonlót, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki nagyon nagy szeretettel és izgalommal készült.
És a mai alkalom az hogyan néz ki, hogyan lett felépítve? Kicsit avassuk be a hallgatókat, hogy mi is fog itt ma történni.
Boldogan várjuk püspök úrnak a szolgálatát. Nem tudom, hogy miről fog prédikálni, de a tapasztalat vagy a gyakorlat talán azt mutatja, hogy szereti azokat az igéket a szívünkre helyezni, amik a meghívókon szerepelnek. A mi meghívónkon a 90. Zsoltárból szerepel egy igevers, Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Azért választottuk ezt az igeverset, mert az a lelkipásztor, akiről egy emléktábla avatásával is megemlékezünk, Török István, ezt az igét tartotta az ő élete igéjének. Egy kicsit e köré fonódik ma minden. Isten megtartott ezt a gyülekezetet, megtartott minket, és megtart, hiszem, nemzedékről nemzedékre ezután is, akkor is, hogyha nem feltétlenül ebbe az irány mutatnak ma a jelek. Püspök úr szolgálata után Esperes úr majd egyház községi közgyűlést nyit meg és vezet le, és ebben a részben történik az emléktábla a felavatása, és meghívtuk, én úgy gondolom, a legilletékesebbet, Barnóczky Anitát, a Sárospataki Hittudományi Egyetemről, hogy emlékezzen meg közöttünk Török István életéről, személyiségéről, szolgálatáról.
És egy kicsit a templomról még kérdezném, tiszteletes asszonyt, mit tudhatunk amúgy a templomról, mi is a története?
A gyülekezet története jobban visszatekint a múltba, mint magának a templomnak a története. A feljegyzések szerint a 16. század végén itt már volt református gyülekezet, és nyilván használták a katolikus felekezetnek a hajlékát, és csak 1800-ban épült templom. De az 1800-as templom 1852-ben le is égett, és aztán én magam is csodálkodom, hogy az a templom, amit ma használunk, 1911-re nyert el a végső formáját, tehát hosszú időnek tartom, de lett templom, és azt követően épült hozzá persze harang, torony, de kisebb felújításokon ment át maga az épület. A legutolsó az 1970-es években történt, amikor is az akkori szép hagymás kupolás torony süveget kicserélték, nyilvánvalóan az akkori állapota miatt nem kételkedem, azt visszasírja a gyülekezet itt is, és szerintem minden más helyen is, ahol ez a csere megtörtént azokban az években. Külső felújítás, tetőfelújítás 1970 óta nem igazán volt, úgyhogy nagyon megérett a helyzet arra, hogy ehhez a templomhoz minden eszközünkkel hozzáfogjunk. A minden eszközben benne volt leginkább a szeretetünk, az imádságunk, a reménységünk és nagyon-nagyon kevés pénzünk. De a gyülekezet folyamatosan adakozott erre az ügyre, és nem csak a reformátusok itt Helyőbábán, hanem a katolikusok is. És ami szerintem nagyon kedves dolog, hogy az itteni polgármesterek, sajnos az előző polgármester elhunyt, de az ő utódja is hithű és nagyon komoly katolikus emberek, de a szívükön hordozzák a református templom ügyét és a református gyülekezet ügyét. Itt lehetett együtt dolgozni, semmiféle széthúzásról nem is tudnék, nem is akarnék beszámolni, inkább összefogásról meg örömről.
Tiszteltes asszony, illetve a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást, mármint a mostani a friss megújulást, mi is újult meg, illetve hogyan élték meg itt a gyülekezetben, hogy ez megtörtént?
Visszagondolva azért nem húzom ki magam nagyon büszkén, mert szerintem kicsit nyűgösen, elégedetlenkedve, miért nem történik már, mi húzódik el ilyen sokáig, mi miért nem nyerünk pályázatot. Ebben a cipőben sok gyülekezet jár, és sok lelkipásztor és presbitérium. Aztán 2022-ben nyertünk el egy pályázatot, aminek a kapcsán meg tudott újulni a tető. És az még nem volt nagyon látványos. De hát mindig biztattam az embereket, hogy legyen tető a fejünk felett. Nem, ez az első, legyen tető a fejünk felett, ne ázom be a templom. És azt követően egy mostani forrásból, ami az egyházkerület kapcsán érkezett meg hozzánk, megújulhatott a külső homlokzat is. Még mindig kimaradt a felújításban a torony sisak, de az nem mutat olyan állapotot, ami olyan nagyon igényelni a beavatkozást jelenleg, majd később bizonyára, azonban a külső homlokzat gyönyörűen megújult, illetve a tetőszerkezet is, és a fedése is annak.
A gyülekezet hogyan fogadta, amikor elkészült, hiszen csodálatos, hasonló egyszínekben van akár a torony, akár a templomhajó, a hajórész, hogyan fogadták ezt a megújulást, hogy elkészült, vagy akár ön tiszteltes asszony, mit szól hozzá, mennyire tetszik az új felújított templom?
Köszönöm az elismerő szavakat, nekünk is tetszik. Nekem nagyon nagy boldogság. 30 éve lesz, hogy a szomszédos településen szolgálok, Nemesbikken, és ehhez kapcsolódott 9 évvel ezelőtt Helyőbába, és mindig azt éreztem, hogy ez az a pont, ahol elvérzünk egy kicsit. Ez a templom annyira nehéz, rossz sorra van, rossz állapotban van, és ez most megtörtént. Szerintem most kezdünk ébredezni. Ez az ünnepség segít minket ahhoz, hogy most kezdjük felfogni, hogy ez a csoda velünk megtörtént. Bízom abban, hogy a gyülekezetnek sokat fog jelenteni, a közénk érkezőknek is. Már a készülődésben is ez az összefogás, ez az együtt akarás is annyit segített abban, hogy érezzük a közösségnek az erejét. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy gyülekezet közösségnek érezze magát.
Dr. Barnóczky Anitával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével folytatom az összeállítást. Hogyan készült a mai alkalomra, milyen lelkiségben, miként készült erre a mostani Hálaadó Isten tiszteletre itt Helyőbában?
Mikor nagy tiszteletű asszony megszólított ezzel a kérdéssel, akkor egyrészt kétségbe estem, hogy mit fog mondani, hiszen nekem kellett temetnem Török Istvánt, és én arra úgy készültem, hogy megírtam azt, amit én tudtam, elkészültem, és én nem tudok attól többet mondani, vagy mást, mit fogok én itt csinálni. Ugyanakkor nagyon megtisztelő volt a felkérése, és nagyon igyekeztem, mert Török Pista bácsi tanítom volt, lelkipásztorom volt, és hát végül barátom is volt, akinek a palástjában ma megjelenhettem. Tehát amennyire megtisztelő volt a felkérés, annyira nagy volt a súlya is. És aztán eszembe jutott, hogy leghitelesebben úgy tudom felidézni az alakját, hogyha előveszem az ő írásait, az ő gondolatait. Tehát nem róla beszélek, hanem arról, amit ő tanított. És mivel nálam vannak kezem ügyébe, vannak a prédikációi, így elég sok időt töltöttem azzal, hogy olvasgattam a papírjait, a kézzel írt gondolatait, a kis gépet, cetliket, amiket ő a Bibliájában a szószékre vitt. És így nagyon könnyű dolgom volt, mert ugyanazt a Krisztust hirdette, ugyanazt a keresztény életet hirdette, ugyanazt az értéket hirdette, amit nekünk is tanított, tehát könnyű volt összeállítani főbb gondolatokat, illetve hangsúlyos volt számára a nemzeti hovatartozása, a magyarság sorsának ügye, úgyhogy így nem volt nehéz dolgom. Volt olyan, amit ki kellett hagynom, mert rengeteg anyag áll rendelkezésre, például kezembe került 1994-ből egy olyan anyag, amikor elmondja a politikusoknak, hogy kell kampányolni, és elmondja az ige hallgatóknak, hogy mit keressenek, mire figyeljenek, milyen értéket nézzenek azok életében, akik őket meg akarják nyerni, vagy akik a támogatásukra számítanak. Szóval voltak ilyen kimaradt történetek is. Érdekes volt még a készülésben, mert sok volt az anyag, ezért hosszú lett az első verzióm, és hát nagyon hálás vagyok kedves kollégámnak és barátomnak, akit megkértem arra, hogy olvassa el, és csak annyit tudott visszajelezni, hogy hát ez nagyon szép, de nagyon hosszú, és én nem bírom követni. Úgyhogy még ez átment fogdosásokon és szerkesztéseken, hogy tényleg rövid legyen, de talán sikerült.
Itt az alkalom során azt hogyan élte meg, ugye itt egy táblát is felavattak Török István emlékezetére.
Ha a gyülekezet emlékszik és emlékezni akar a múltjára, és meg akarja őrizni az értékeit, az egy nagyon nagy dolog. Ez engem önmagában meghat. Az, hogy itt van gyülekezet, az egy kicsi falu, egy kicsi település, egy kicsi közösség, és mégis tud Helyőbába is a világ közepe lenni, és mégis tud olyan értékeket felmutatni, amit érdemes becsülni és őrizni, és nem csak a Pista bácsi emlékezete ez, hanem az, ahogyan ők léteznek, ahogyan egymásra figyelnek. Most mielőtt bejöttünk, hallottam, hogy az emberek megszólítják egymást, hogy elvigyelek autóval a szeretett vendégség helyszínére. Az a természetes figyelem, gondoskodás, ez az igazi őszinte gyülekezeti lét. Én úgy gondolom, hogy nem csak a tábla példa, hanem amíg a gyülekezet tagjai így figyelnek egymásra, addig ez önmagában jel marad. Ami lehet, hogy majd egyszer elhalványul, ami Pista bácsit illeti, hiszen az emberek emlékezete nem tart örökké, de annak a Krisztusnak az emlékezete, akiről Török István is bizonyságot tett, ha a gyülekezet erre figyel, akkor meg fog maradni örök időkig.
És hát említette, hogy nagyon sok anyag áll kezeügyében otthon, és hát tanítója is volt önnek Török István. Itt a helyi bábai gyülekezetben Török Istvánnak milyen szerepe volt, ide milyen értékeket hozott, itt mit képviselt az itteni gyülekezetben?
Ezt a kérdést nem biztos, hogy nekem kellene feltennem, hanem a helyi bábai gyülekezeti tagoknak, hiszen mi mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyi bábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő vagy erkölcsőz prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Önnek említett, hogy tanítója volt. Mint tanítója, milyen értékrendeket adott át, vagy mit kapott tőle, mi az, amit úgymond tovább tudott vinni az életben, akár docensként, akár lelkipásztorként, bármilyen formában?
Gyanítom, hogy nem fogom tudni ezt mind kifejteni. Amiben össze tudnám foglalni, az egy szimbólum. Aki ismerte Pista bácsit, az tudja, hogy mit jelentett számára, hogy ő református és lelkipásztor. Ennél magasabb rangot, megtiszteltetést nem ismert, és nem is ismert el. És számomra a szimbólum annak, amit kaptam, az az ő palástja, és az az áldás, amivel ezt a palástot remtette. Nincs ettől följebb, ezt tanultam tőle, ez egy nagy méltóság.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanak velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A szegények támogatását, a nagylelkű adakozást állítja elénk az evangélium, amelyben Jézus példázatot mond a szegény Lázárról és egy gazdag emberről. A gazdagnak mindene megvolt, amit a földi élet nyújthat, talán azt is gondolhatta, hogy vagyona Isten áldásának köszönhető. Úgy vélte, hogy az anyagi javak tökéletesen boldoggá teszik életét és biztonságot nyújtanak neki. A történet másik szereplője egy szegény koldus, akinek nevet is ad az elbeszélő, Lázárnak hívják. Neki az élet másik oldala jutott, a nélkülözés, a szegénység, a betegség. Jézus példabeszédei közül egyedül itt van név szerint megnevezve egy szereplő. Lázár neve azt jelenti, Isten segít. Aki bízik Isten segítségében, annak mindegy, hogy gazdag vagy szegény. Bár Jézus egy példázatot mond, azaz egy kitalált történetet, mégis azt érezzük, mintha valóságosak volnának a szereplők. Egy-egy városba érkezve Jézus bizonyára elhaladt előkelő gazdag emberek otthona előtt, és az utcákon látott szegény koldusokat. Napjainkban is megtapasztalható ugyanez, a gazdag városok peremkerületeiben sokan rendkívüli szegénységben élnek. Mintha két világról lenne szó, amelynek semmi köze egymáshoz. A gazdagok nem törődnek a szegényekkel, észre sem veszik őket, és a szegények legfeljebb álmodnak arról, hogy egyszer jobbra fordul sorsuk. A gazdagság nem önmagában jó vagy rossz, hanem az a döntő, hogy az ember mire használja a vagyonát. Jézus két emberi utat vázol fel példabeszédében. A gazdag ember élete során nem törődött a szegénnyel, nem segítette őt, pedig megtehette volna. E mulasztása bűn Isten előtt, s e bűne miatt jutott a kárhozatra. Vele ellentétben a szegény Lázár a mennybe jutott. Jézus nem fejti ki, hogy miért jutott oda, inkább megadja a lehetőséget a hallgatóságnak és nekünk, hogy erről gondolkodjunk. Valószínűleg nem azért juthatott a mennybe, mert szegény volt, hanem azért, mert türelmesen viselte sorsát. Ellenérvként rögtön felhozzák egyesek, törődjünk bele saját nyomorúságunkba, és ne tegyünk semmit sorsunk jobbra fordításáért. Aligha ez a példabeszéd mélyebb üzenete. Ha viszont új lehetőséget keresve kitörünk nélkülöző élethelyzetünkből, és sikerrel járunk, akkor szívtelen gazdaggá is válhatunk. És akkor jön ismét az ellenérv, aki volt már szegény, az nem veti meg mások szegénységét. Szóval ne zárjuk le a kérdést, gondolkozzon mindenki azon, melyik a helyes. A példabeszéd szereplői közül talán az öt testvér helyébe képzelhetjük el leginkább önmagunkat, hiszen a történet elsősorban az e világon maradottaknak, azaz nekünk szól. Nekünk kell döntenünk abban a kérdésben, hogy vajon melyik példát követjük. A dús gazdagét, aki ugyan jól él itt a földön, de a túlvilágon gyötrelemben van része, vagy Lázárét, aki a földi szegénység és nélkülözés után részesül a menny boldogságában. Keresztény életünk lényeges eleme az irgalmasság, a szegények segítése. A jó cselekedetek által Istenhez fordulunk, mégpedig embertársainkon keresztül. A példabeszédből egyértelműen kiderül, hogy aki nem fordul szeretettel a nélkülözőhöz, és irgalom nélkül elfordítja arcát tőle, az nem számíthat arra, hogy Isten irgalmasan fog ő rá tekinteni. Az irgalmasság azt jelenti, hogy észreveszem a rászorulót és segítek rajta. Isten a mennyország boldogságával jutalmazza azokat, akik földi életükben irgalmas szívvel fordulnak mások felé. Nem az a lényeges, hogy szegénységben vagy gazdagságban élünk, hanem az, hogy milyen lelkület él bennünk. Ami nyomasztóvá, elviselhetetlenné teszi számunkra a szegénységet, ugyanaz a gazdagságot is nyomasztóvá és elviselhetetlenné teszi számunkra. Ha beteg a lelkünk, akkor bármelyik élethelyzetben boldogtalanok leszünk. Ha viszont tiszta a szívünk és nyugodt a lelkiismeretünk, akkor boldogságra találunk életünkben. Urunk Jézusunk, gyújts fel bennünk és minden ember szívében a szeretet tüzét. Szeretetet tüze és fénye oszlassa el az aggodalmaskodás, a hitetlenség, a kételkedés, a békétlenség és a bűn sötétségét. Segíts, hogy megőrizzük és továbbadjuk másoknak is ezt a fényt. Segíts, hogy tovább sugározzuk a hit világosságát, a remény ki nem alvó lángját és a szeretet tüzét. Az általad megígért és elküldött Szentlélek tüze pünköstkor átalakította és bátorsággal töltötte el az apostolokat. Alakíts át engem is, tégy csodát velem is, tégy engem is tüzes lelkűvé, hogy örömhíredet bátran hirdessem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Szabó József atya, Miskolc diósgyőri plébános. Orgonán közreműködik Kubik Tamás karnagy, valamint Belkovics Zoltán énekművész énekel a Szent Misén. Az énekrend a következő lesz. A Szent Vagy Uramból a 221-es, a Szent Vagy Uramból a 147-es, és végül a Szent Vagy Uramból a 147-es ének. elismétlem újra az énekrendet, tehát a Szent vagy Uramból a 221-es, a 143-as és a 147-es ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!